Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai adásban vendégünk lesz Bíró Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, akivel tavalyi kutatásukról, a Mit kíván a magyar nemzetről fogunk beszélgetni, aminek témája, hogy mit gondolnak a választópolgárok a legnagyobb problémának az országban, és kit találnak ezért felelősnek. Mielőtt elkezdjük, szeretném megköszönni azoknak, akik múlt héten Hajdúböszörményben eljöttek az élőadásunkra, február 27-én pedig Szombathelyre érkezünk, ide is nem sokára el fogjuk kezdeni árulni a jegyeket, amiket meg fogtok találni a social felületeinken. Kezdünk! Sziasztok! Szia András, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. És mielőtt elkezdenénk a Mit kíván a magyar nemzet című kutatásotokról beszélni, egy kicsit beszéljünk Donald Trumpról, és arról, hogy elkezdődött a jó hír kampány, és nyilván az egyik legjobb hír úgy tűnik a magyar kormány és Orbán Viktor számára, hogy Donald Trumpot beiktatták, de egyelőre még nehezen látni, hogy ez mit hoz Orbán Viktornak, vagy mit visz, hogy látod Bálint, mit lehet erről elmondani?
Hát szerintem sok mindent el lehet róla mondani. Az egyik dolog az, hogy ugye, amit beszéltünk itt a vétóban többször is, hogy Orbán Viktor ugye kényszerből, mert ugye nem olyan sok babér volt neki kilátásba a demokrata kormányzásból, mindent egy lapra tett fel, és ugye Donald Trumpot támogatta, nem csak az, hogy támogatta szóban, hanem közpénzmilliárdokat költött arra egyébként különböző alapítványokon keresztül, hogy most mondjam, ma teljes javakkal is támogassa az ő kampányát, és ugye az történt, hogy amit a hivatalba lépett, és már a megválasztása után is, hogy egy ilyen fanfár kampány van Magyarországon, aminek furcsa elemei is vannak, de az a lényeg, hogy lényegében ugye a beiktatásakor, ugye ez 20-án volt, véget ér a háború, Magyarország újra a prosperitás szigete lesz, és lényegében a világ meg fog teljes mértékben változni. Ezek, ahogy a világ meg fog változni, ez valószínűleg ez így van, hogy a béke jött, az még egyelőre ugye még nem történt meg. De ami szerintem itt csomó mindenben érdekes, az az, hogy hogyan tud Orbán Viktor a saját maga által felemelt és felszpinnelt helyzetből, amikor éppen nem olyan helyzet van, kilavírozni vagy kiangolnázni. És ennek ugye több ilyen részeleme volt mostanában, az egyik ilyen, ami szerintem a leggyönyörűbb és legcsodálatosabb, és nem gondoltam volna, de mondjuk sok mindent nem gondoltam volna, de azt sem gondoltam volna, hogy ugye az Orwellnek a 84 című könyve az ilyen explicit teljes egészében csodálatos módon megjelenik így a mindennapi életünkbe. Most nem belemenve a könyvnek a történetébe, de a lényeg az az, hogy ugye ez a ugye maga a béke, meg a békeminisztérium, meg az új beszél, meg az, hogy hogyan lehet a nyelvet így formálni, ugye ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos része a könyvnek. Na most az történt, hogy ugye Donald Trump nem zárta le egy nap alatt a háborút, még mindig tart a háború sajnos, és amikor elkezdte ő is és az adminisztrációja azt mondani, hogy még keményebb szankciókra van szükség Oroszországgal szembe, akkor hirtelen fogta magát Orbán, és azt mondta, hogy na várjunk csak egy pillanatra, vannak az Európai Uniós szankciók, azok a háborús szankciók, ennyi-bennye, és vannak az Egyesült Államoknak a szankciói, azok meg a béke szankciói. És így meg is van ez például, ez így oldva. Ez az egyik szem, ez nagyon-nagyon érdekes dolog. A másik az az, ahogy próbálja ezt a Trump nyelvet használni Orbán Viktor, ugye egészen különleges, szerintem politikai történeti bejegyzése volt a deal, csináljunk egy jó dealt Orbán Viktor és Donald Trump között, ez is egy csodálatos ilyen folyamatvány, és a harmadik pedig az, és ennek most van ugye az ideje, hogy mit kezdjünk ugye Ukrajnával. És ugye az volt egy ilyen egészen szintén különleges ilyen beszélgetés Zelenszky és Donald Trump között, hogy Donald Trump azt mondta, hogy oké, akkor vagyunk hajlandóak finanszírozni a háborút tovább, hogyha Ukrajna megnyitja a hozzáférését a ritka fémföldekhez Ukrajnába, ami szerintem eddig is meg volt nyitva, de most aztán nagyon megnyitja. És mivel mondta Zelenszky, hogy igen, akkor ő megnyitja, akkor Donald Trump hajlandó tovább is támogatni fegyverekkel Ukrajnát, és ekkor és ugye ez tegnap volt, most szerda van, ekkor jött az új narratíva most a békeminisztériumból, ami a következő, mivel hogy most már véget ért az amerikai befolyás Magyarországon, hiszen le lettek válta a wokista, liberális transzgenderek, na de nem alszik ez a befolyásolás, és most Ukrajna akarja Magyarországot pénzzel, nem Magyarországot, Ukrajna akarja Magyarország megítélését pénzzel befolyásolni, és hát itt van a veszély, hogy lényegében Zelenszky elkezdte irányítani átételekkel a magyar független újságírókat és politikusokat, de mi viszont most itt éberségelvtársak, és meg fogjuk őket állítani. Szóval az egész egy ilyen csodálatos történet, és ebből látszik, hogy igazából hogyan változik egyrészt nagyon gyorsan percről percre az orbáni ilyen reakciók, kettőben mennyire nincsenek igazából valójában képbe, hogy mi történik, és voltak hatalmas elvárásaik, ezek még mind bejöhetnek egyébként, de azért látszik, hogy nehezen tudják követni azért ők és Donald Trumpnak a napi kommunikációs változását, és az, hogy ugye, és akkor most utolsó mondat, közpénz, hogy 10 milliárd fölött van már, az biztos, de lehet inkább már 100 milliárd körül van az, amit a magyar kormány arra költ, hogy a lehető legtöbb helyen sározza, hülyének, borzalmasnak, háborúpártinak állítsa be az ukránokat, és főleg Zelenszkyt. Szóval elég kinyitni bármilyen magyar kormányzati televíziót, a lényegében a sátán a Zelenszky. Ugye ilyenkor ezt csinálja Magyarország közpénzből, akkor az a normalitás, amikor nem tudjuk, hogy mit csinálnak az ukránok, hogy a guruló rivnya mennyire jön ide hozzánk, szerintem valószínűleg nullára, de amikor ezt meg ők csinálják, akkor még egyszer, amit mindig beszéltünk, hogy vádold azzal az ellenfelet, amit magad is teszel.
Lesz.
Sziasztok, mindenekről köszönöm a meghívást. Trump megválasztása kapcsán egyrészt vannak kommunikációs kihívások, amelyeket Bálint is kezdett mondani, de tartalmi kihívások is vannak, amelyek közül a magyar belpolitikára is van több, ami már úgy látszik, hogy mindenképpen hatni fog. Az egyik a demokrácia területén lévő trendek, amiket láthatunk majd, és mindjárt kifejtem, mire gondolok. A másik pedig a gazdaság, ami viszont kulcsfontosságú lesz abból a szempontból, hogy a következő évi választásoknak hogyan tud nekifutni az Orbán kormány. Amire itt gondolok demokrácia alatt, az az, hogy már az első Trump kormányzás alatt úgy indult a történet, hogy az akkor éppen futó, vagy éppen úgy nézett ki, hogy majd a vidéki sajtó megtámogatására elindult amerikai programot majd fog az amerikai külügyminisztérium létrehozni és támogatni, és Trumpék ezt leállították. Tehát már az első kormányzása alatt volt egy ilyen húzása. Most a második kormányzás úgy tűnik úgy indul, hogy minden típusú olyan amerikai támogatási programot, segélyprogramot, amelyet a világban folytatnak, az 90 napra felfüggesztenek, és nagy valószínűséggel ezek közül sok utána sem fog újraindulni. És ennek esett már is áldozatául egy olyan média támogatási program Magyarországon, amit szabad sajtó programnak hívnak, amely több mint 20 magyar sajtóterméknek nem túl nagy összeget, de valamekkora összeget juttatott volna. Na most, hogyha van egy ilyen eset, az már jól mutatja azt, hogy a korábbi narratívával szemben, amely ugye a guruló dollárokról szólt, amely arról szólt, hogy az Egyesült Államok alapvetően egy ellenfele Magyarországnak, és ellene hergelni kell, és kormányzati kommunikációt föl kell építeni ezzel szemben, ehelyett most új ellenségképekre van szükség. És az új ellenségkép nagyon könnyen megtalálható Ukrajna formájában, ahogy ezt most említetted is, ezt a saját adatainkból is tudjuk, az elmúlt egy-két évnek egy fő tendenciája az, hogy Ukrajnának a megbecsültségét, reputációját Magyarországon nagyon súlyosan tudta rombolni az Orbán kormány. Például most az összes tagállam közül, akit potenciálisan föl lehetne venni az Európai Unióban, Ukrajna áll az utolsó helyen a magyar közvéleményben. Ez jól mutatja ezt a fordulatot, ami miatt nem egy nehéz célpont Ukrajnára lőni. De ami szerintem még ennél súlyosabb, hogy át kell kicsit kalibrálni a kormányzati kommunikációt amerikai irányból ukrán irányba, az a vám háborúnak a kezdete. Egyelőre inkább csak Kanadáról, Mexikóról, Kínáról volt eddig a konkrétumok szintjén szó, bár ott is változik, hogy hol felfüggesztik, hol éppen kivetnek vámokat, de az Európai Unióra kivetendő vámok már nem egy olyan téma, amit csak úgy messziről nézünk Magyarországról, hanem az már közvetlenül is érintheti a magyar gazdaság kilábalási terveit. Én értem, hogy dealről van szó, meg majd külön kötünk valami nagyon kedvező megállapodást a Trump adminisztráció, legalábbis erről szólnak a remények, és majd lássuk meg, hogy ez tartalmilag mit jelent, de az biztos, hogy egy olyan ország, amely az exportjának a 80%-át az Európai Unióban folytatja, az importjának a 70%-a az Európai Unióból jön minden keleti nyitás ellenére. Egy ilyen ország nem tudja magát kihúzni az alól, hogyha egyébként gazdaságilag negatív tendenciák gyűrűznek be, például az amerikai vámpolitika eredményeként. Tehát, hogyha Németországot úgy használja például Nagy Márton, vagy úgy használja a kormányzati kommunikáció, mint egy példa arra, hogy a német gazdaság, ha nem növekszik, akkor maga alá temeti a magyart, ugye ezt is hallhatjuk az utóbbi hetekben, hónapokban, akkor például, hogyha a német export nem tud úgy menni az Egyesült Államokba, ahogy eddig szokott, az nyilvánvalóan kihatással lehet mondjuk olyan gyárakra is, amelyek oda termelnek. Tehát összességében én azt mondanám, hogy semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy a magyar gazdaság növekedését, vagy a magyar gazdasági kilábalást segíteni az, hogyha egyébként Donald Trump egy vámháborúba kezd az Európai Unióval is.
Bocsánat, csak két megjegyzés hozzá. Az egyik az az, hogy a Trumphoz ide kívánkozik, hogy csak az, hogy milyen fura ez a Fidesz kommunikáció, főleg Orbán Viktor kommunikációja, és majd beszéljük majd is a jó hírről, Viktor evangélistáról, de hogy a másik az az, hogy ugye adott egy nagy interjút Orbán Viktor a Neue Zürcher Zeitungnak, amiben elmond azt, hogy mik a tervei, meg hogy szokásos vízói, meg ugye meghívja az AfD vezetőjét, de van egy tök érdekes dologban, nem hiszem, nagyon-nagyon szépen szemlélteti a helyzetet, hogy ő a Karmelitában fotózkodtak, és a Karmelitában, ott a könyvtárszobában van egy hatalmas nagy földgömb, ami egy régi földgömb, amin a régi Trianon előtti Magyarországnak a térképe van, és miközben oda mentek fotózkodni, Orbán Viktor azt eltekerte, és inkább rátekerte az Egyesült Államokra, hogy azelőtt fotózkodjon. Szóval ez az ilyen, hogy mondjam, az utcai hatóság egy ilyen speciális verziója, hogy ott van persze a földgömbön a régi Trianoni Magyarország, de amikor fotózkodni kell, akkor gyorsan oda tekerek a Donald Trumphoz. A másik, ilyen is tényleg csak kiegészítve téged, hogy miközben ez zajlik, ugye, hogy majd a jó nagy dílt megkötjük, ugye kijött az a hír, talán a Szabad Európa honlapján, hogy kijöttek a pályázatok, hogy kik akarják megvenni a pályaudvarainkat 99 évre, és ugye mit tesz Isten, pontosan azok, akiket gondoltunk, tehát Garancsi, Matolcsi, György körei, és még minden nagy magyar vállalkozók, stb. És milyen érdekes, van még egy plusz információ, ugye, hogy mégiscsak ugye a guruló líra, hogy a debreceni pályaudvart egyébként a törökök, egy török cég akarja megvenni, mivel Magyarországnak, csak gondolj bele, hogy erről beszélünk, hogy a Debrecen ugye az ország szakrális fővárosa, a Fidesz fővárosának főpályaudvarát egy török cég fogja megvenni 99 éve, és ezzel ugye semmi problémája nincsen senkinek. Szóval ebben a nagyon furcsa világban vagyunk, ami szerintem igazából tényleg arról szól a pályázatok eladása is, mind a mini Dubaj dolog, hogy egyszerűen nincsen semmifajta pénz a magyar gazdaságban, és mindenhonnan, ahonnan tudunk, vagy tudunk, hát inkább tudnak, bepróbálnak minél több forrást bevonni.
Hát akkor, ha egy füzetbe akarnánk vezetni, hogy tulajdonképpen Trump beiktatása milyen pozitívumokat hozott Magyarországnak, akkor ezt elég nehéz lenne megtenni.
De van egy ilyen füzetünk, és ez egy új műsor eleme a vétónak, amiben arra készülünk, és tényleg a legjobb indokkal, a legjobb értelemben, hogy mit ad pozitív és negatív értelemben Magyarországnak és Orbán Viktornak Donald Trump elnöksége, és megpróbáljuk időről időre ebbe a füzetbe bevezetni, hogy vajon ez jó-e nekünk, illetve jó-e Orbán Viktornak, kettő szerint nem ugyanaz, és jó-e Magyarországnak ez az elnökség, és most ugye plusz és mínusz, ugye azt mondta Orbán Viktor, hogy többször is, nagyon sokszor, hogy azonnal béke lesz, ugye sajnos ezt a mínusz oldalra fogjuk majd feljönni, hogy még béke ugye nem lett se 24 órában, se 48-ban, se 72-ben, sőt inkább azt látjuk, hogy talán inkább ez most inkább hosszabbra elhúzódik. Talán az is mínusz, hogy ezek a vám, amikor beszéltél András, ezek a vám kérdések azért megbolygatták a gazdaságot, nem csak az egész világgazdaságot is, ennek a kihatásait szerintem is még fogjuk ezt még érezni, hogy Orbán Balázs tud posztolni, meg Komár Zoltán kín vannak, és örülnek annak, hogy végre a wokisták eltűnnek, azt nem tudom mennyire a pozitív oldalra írjuk, de majd ezt majd kitaláljuk.
Jó, akkor figyeljük a híreket, és vezetjük ezt a füzetet, hogyha van valami új paradigmaváltó ebben a témában, akkor mindenképpen a vétóban ezt meg fogjuk említeni, de így akkor lesz. Térjünk rá a kutatásotokra, amit kíván a Magyar Nemzetre. Ugye az egyik fő tanulság az, hogy azt lehet látni, hogy a legfontosabb problémák azok materiális jellegűek, és nézzünk is meg egy grafikont a problémák élmezőnyéről, amiben nagyon érdekes, hogy helyet cserélt a megélhetés és a fizetések színvonala. Mit mondanál erről, mi az oka ennek a cserének?
Először is szerintem onnan érdemes kezdeni, hogy tehát 2024 végén, 2025 elején Magyarországon az alacsony fizetések a legégetőbb probléma. Ez teljesen egyértelmű. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy elhúzódó megélhetési válságban vagyunk, és ez nem 2024-nek a sajátossága, hiszen 2021 volt nagyjából az a fordulat éve, és ez a Covid évekre mutat vissza, amikortól kezdve ez a megélhetési probléma, a megélhetési válságnak a súlyosbodása elkezdett mindent felülírni. Ezen belül vannak különböző hullámok, és egyértelmű, hogy volt egy-két év, amit az inflációs sokk jellemzett. Ezt az inflációs sokkot úgy érhettük tetten a problématérképen az elmúlt években, hogy a túl magas a megélhetés költségei típusú válaszok voltak az első helyen, de torony magasan. És én azt gondolom, hogy 2024 inkább arról szólt, hogy elég magasan beállt az árszínvonal, ami már nem nőtt olyan mértékben, mint 22-ben, 23-ban, és inkább az a fajta feszültség növekedett a magyar társadalomban, hogy nem keresek eleget. Nem elég a bérem ahhoz, hogy ezt a nagyon magasra beállt árszínvonalat hozni tudjam. És innen nézve egyébként már nem olyan meglepő, hogy miért nem migránsokról, Sorosról, Brüsszelről szólt a legutóbbi nemzeti konzultáció, hanem gazdasági kérdésekről. Ugyanis, hogyha ezt lebontjuk, ezt az összesített statisztikát, amely szerint, tehát első helyen az alacsony fizetések, második helyen pedig a megélhetési költségek, harmadik helyen pedig az egészségügy helyzete van, akkor azt látjuk, hogy a fideszes szavazók körében még többen válaszolták azt, hogy a megélhetési válság Magyarország legfontosabb problémája, mint az ellenzéki választók között. És ez viszont egy meglepetés volt a korábbi évekhez képest is. 2023-ban gyakorlatilag nem volt különbség a között, hogy hogyan értékelték, hogyan érzékelték a megélhetési válság súlyosságát az ellenzéki vagy a fideszes választók. Viszont, hogyha abból kiindulunk, hogy a fideszes választók egyébként az alacsonyabb társadalmi státuszúak között többen vannak, kis településeken is többen vannak, és az idősebbek között is többen vannak, akkor azért nem annyira meglepő, hogy egyébként pont ezekben a társadalmi csoportokban jobban üt a megélhetési kérdés, mint az ellenzéki szavazók között. És ez viszont már indokoltá teszi azt, hogy a kormány miért próbáljon gazdasági jó híreket hozni 2025-re. Nagyon nagy szükségük van, az adataink ezt mutatják.
Igen, a jó hírek azok persze jönnek folyamatosan a kormányzati kommunikációban, és azt mondod, hogy kevésbé a migráns kérdés van most a fókuszban, de azért még mindig egy ilyen szerves részét képezi a kormányzati kommunikációnak a homoszexuálisok kérdése is, és a migránsok kérdései, de közben azt látjuk a ti adataitokból, hogy a kormánypártiak között is ezek a kérdések, a migráns kérdés és a homoszexuális propaganda, mint veszély szintén hátul szerepelnek, szóval azért mégis van egy kicsi ellentmondás, mert persze jöttek a jó hírek, de nem szorultak ki ezek a témák a kormányzat kommunikációjából. Ennek mi az oka? Ez erőforrás pazarlásnak tűnik.
Szerintem nem az, mert minden perc, ami erről szól a magyar politikában, az olyan kérdésekről szól, amelyek a Fidesznek inkább kedvezőek, mint sem, hogy nem kedvezőek lennének. Tehát a Fidesznek az a nem kedvező ebben a helyzetben, és főleg abban a gazdasági helyzetértékelésben, ami ma Magyarországon van, hogy ha arról van szó, hogy milyen ennek a kormánynak a gazdasági teljesítménye, hogyan alakulnak azok a trendek, amelyek arról szólnak, hogy esetleg már a középső társadalmi csoportokba is kezd beszivárogni a megélhetési válság nagyobb erővel, mint a korábbi években adataink esti, ezt is alátámasztják. Tehát, hogy az érettségivel rendelkezők, vagy a szakmunkás diplomával végzettek között is többen számoltak be anyagi helyzetük romlásáról 2024-ben, mint 2023-ban. Amikor erről szól a magyar politika, akkor azt gondolom, hogy egy támadható, a kormány számára egy támadható felületről van szó. Amikor arról van szó, hogy migráció, amikor arról van szó, hogy LMBTQ propaganda ellen kell küzdeni, meg a genderőrület ellen kell küzdeni, akkor olyan kérdésekről van szó, amelyekkel ki lehet takarni azokat a kérdéseket, amelyek az emberek, amelyeket egyébként az emberek fontosabbnak tartanak.
Csak két megjegyzés. Az egyik az, hogy én emlékszem arra, amikor voltál nálunk előző alkalommal, és még Magyar Péter előtti életet élt itt az ellenzék, és meg Magyarország is, akkor is arról beszélgettünk, hogy van az az öt téma, amiben mindig többsége van az ellenzéknek, mindenkori ellenzéknek a Fidesz-szel szemben, ugye a megélhetési kérdések, oktatás, egészségügy, igazságtalanságok, erről nem szabad beszélnie az ellenzéknek a Fidesz szempontjából, mert akkor a Fidesz hátrálni kényszerül, és vannak azok a témák, amikben mindig többsége vannak, ezek az életmód kérdések, meg amiket így fel az elmúlt 10 évben felszpinnelt magának, mint fontos kérdés, LMBTQ kérdés, migráció, amikor éppen nincsen migrációs helyzet, akár a háború kérdése, az is inkább szerintem egy ilyen dolog. Ez egyik, és ugye látszik az, hogy most van egy problémája a Fidesznek, ami hogy egy nagy zuhanás, vagy egy spirál, vagy egy lefele lejtő, ezt majd meglátjuk, de hogy nem, biztos, hogy nem felfele megy. És ennek a megállítása szerintem az elsődleges stratégiai célja most Orbánnak és Rogánnak, és az egész jó hír kampány, meg az egész jó hír kérdés, meg a tenne bejelentett szuper jó hírek, az erre szolgál. Azt fogják megállítani, hogy amit mondtál, kis településeken élők, a középosztály aljában lévő Fidesz szavazók kezdjenek el megállni az elvándorlásuk, illetve lőnek ugye a nyugdíjas korosztályra, hogy ők is ugye nehogy aztán elkezdjenek ellépni a Fidesztől. De hogy ez egy megállítása, vagy egy elképzelt megállítása egy folyamatnak, hogy mennyire fog működni, azt még egyébként nem lehet látni, de szerintem azt, hogy a problémát jól lőtték be, hogy hol kell azonnal befoltozni a hajót, szerintem az így helyes. Hogy mennyire jók ezek a kampányok, és nem tudom, te láttad ezt a tegnapi videót, amikor ott ilyen nagyon fura módon állnak a Karmelita teraszán, és ott a miniszterelnök úr egy jó hír, a jó hírnek a hozója, azt nem tudom, de azt kétségtelen, hogy azt jól látják, hogy szerintem itt van a probléma nekik.
És hogyha erről a konkrét kezdeményezésről, vagy intézkedésről van szó, ami a kistelepülési nyugdíjasok otthon felújítását segítené, hát ez, ha a körbe kéne rajzolnom, hogy melyik az a társadalmi csoport, amely masszív Fidesz bázisnak számít a mai napig, akkor azt hiszem, hogy leginkább ezt rajzolnám körül. Tehát az látszik, hogy a gazdasági percepcióknak a javítása zajlik, vagy legalábbis erre ez a célja ennek a kormányzati időszaknak. 2025-ben szerintem ez a legfőbb tétje az Orbán kormánynak, hogy sikerül-e azt az elég negatív hangulatot, negatív közérzetet pozitívba fordítani, legalább a saját szavazói körében, amely 2024-re hát eléggé megkopott. És a probléma abból fakad, hogy valójában ebben a ciklusban 2022 tavaszán, tehát a választások környékén volt utoljára viszonylag pozitív vagy bizakodóbb az emberek gazdasági hangulata. 2022 nyarától kezdve ez az ország nem nagyon látott növekedést. Sőt, az emberek általában a reálbérüknek a csökkenését tapasztalták két hiperinflációs évben. Tavaly pedig azon ment a csodálkozás, hogy két inflációs sokkos év után miért nem fogyasztanak a magyarok, hiszen elvileg reálbér növekedés volt. Hát a két sokkos év után az emberek éppen töltötték vissza a tartalékaikat 2024-ben. És egy ilyen időszak után, én azt hiszem, hogy 26-nak nem tud úgy nekifutni a Fidesz, hogy négy olyan év álljon mögötte, amikor egyáltalán nem érzékeltek az emberek gazdasági pozitívumokat vagy előrelépést. És mivel az első három ebből már elment, a következő egy évnek egyértelműen az a célja, hogy legalább a saját szavazók elkezdjék azt érezni, hogy jó irányba mennek a dolgok, olyan intézkedések történnek, amelyektől nekik jobb lesz, és ez egyben ki is jelöli Magyar Péternek is, a Tisza pártnak is egyébként a feladatát. 2026-ban akkor van igazi esélye, azt gondolom Magyar Péternek és a Tisza pártnak, hogyha el tudja azt hitetni, hogy anyagi értelemben vele jobban járnak, mint Orbán Viktorral.
De és akkor, hogyha nincs növekedés, akkor annak mi a plafonja, hogy pusztán kommunikációval mennyit lehet ezen a percepción változtatni?
Azért idénre már több növekedés látszik minden előrejelzés szerint, tehát az Európai Bizottságtól kezdve a IMF-ig mindenki azért nem 0,35 környékén, hanem 1,8-tól 2,5-ig mondanak sok mindent. És hát ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy megvan a lehetősége egy választási osztogatásnak is, amely a költségvetési hiánynak a rovására mehet valamikor 2025 folyamán is, meg nyilván 25-26 fordulóján. Így volt ez legalábbis a legutóbbi időszakban 2021-22-ben, amikor nem igazán az volt a szempont, hogy a piacok vagy a külső beruházók, befektetők, vagy nemzetközi intézmények mit szólnak, hanem hogy a választók esetleg mit szólnak ahhoz, hogyha SZIA visszatérítés van, a 13. havi nyugdíj van, a minimál béremelés van, és hadd ne soroljam még ezeket az intézkedéseket. Tehát összességében én azt hiszem, hogy az idei év arról próbál szólni, hogy hogyan lehet nem csak keresni olyan témákat, amivel ki lehet takarni egyébként érzékenyebb kérdéseket, hanem annak a fundamentumnak a javításáról is szól, hogy hogyan lehet olyan intézkedéseket hozni, amitől a gazdasági percepció is javul. És ha csak egy mondatot átköthetek itt még a Trumphoz vissza. Ott láttuk amerikai kampányban kifejezetten, hogy nem is feltétlenül önmagában a makroszámok, tehát például az, hogy Magyarországon 2,5%-kal nő-e majd a GDP, senkit nem érdekel, hanem a gazdasági percepció volt ott is a döntő. Tehát például az amerikai makrogazdasági számok egész jók voltak az utolsó időszakban már. Nem ez számított, hanem hogy az emberek arra a 4 évre hogyan gondoltak vissza, és az pedig alapvetően egy elégedetlen vélemény volt az amerikai demokrata kormányzás gazdasági teljesítményével. Az Orbán kormány, én azt hiszem, hogy arra tette föl most a nagy pénzt, hogy ezt a percepciót, amit például Joe Bidennek nem sikerült kellően pozitívba fordítani Amerikában, azt itt megpróbálják minden lehetséges eszközzel, és ezek a gazdasági eszközök is, ez nyilván pénzosztás is következő időszakban, és kommunikációs kampányok is, hogy ez a gazdasági percepció javuljon. És ha ez nem javul, akkor van igazán nagy veszélyben, azt hiszem, az Orbán kormány 26-ban.
Pár kiegészítés hozzád, András, egyetértek, mit mondasz te, hogy az egyik az az, hogy egyrészt nincs most pénz a gazdaságban. Tehát, hogy a percepció az egy fontos dolog, de valahogyan pénz kell valamilyen módon bele pumpálni a gazdaságba, hogy ez honnan van, ugye az Európai Uniós forrás, ugye be vannak fagyasztva, ezért többször beszéltünk itt, valahogy kell kívülről hozni, vagy Kínába, vagy a Közel-Keletről, vagy esetleg az Egyesült Államokból, komoly mennyiségű pénzt, ami elkezdi a gazdaságot működtetni. Én szerintem a következő fél év az arról fog szólni, ugye látjuk is, ugye mini Dubaj, pályaudvarok és minden más, hogy valahogy jöjjön ide a pénz. A második, ami szerintem egy nagyon nagy probléma, amiről be is van szó a kutatásatokban is, hogy az elmúlt 14 évben valahogy el tudott válni az a percepció, hogy van a kormány és van a gazdaság. És ugye ment előre a szekér, tényleg volt egy hihetetlen nagy konjunktúra Magyarországon, egyébként az uniós pénzek miatt, tehát nem a keleti nyitás, ahogy te is mondtad, és ugye a 22-es előre megyünk, nem hátra a kampány, ugye ennek volt a megkolonázása, hogy van pénz, tudunk osztogatni, mindenki jól jár, hajrá, szavazatok rám, és ne a hülyékre. Na most ez az elmúlt 2 évben, és még a Magyar Péter megjelenéséig is, kezdett közeledni, hogy a gazdaságnak való hatása mégiscsak van a magyar kormánynak, az egészségügynek a lerohadására mégiscsak van hatása a magyar kormánynak, az oktatásszínvonalára mégiscsak van hatása a magyar kormánynak, és ebbe jött bele a Magyar Péter, aki ezekkel a témákkal foglalkozott, és így van hozzá kötve, legalábbis próbálta hozzá kötni, a kormányzati hiba az, hogy nem, ez a dolgok nem működnek, hogy a gazdaság nem működik, hogy az oktatásunk rossz, hogy az egészségügy rossz. Na most ebből a kúsból kell kitáncolnia most a Fidesznek, hogy igenis azt mutatni, hogy mi értünk a gazdasághoz, de hogy ugye külső tényezőkön is múlik, és tudunk ebben valamilyen módon előre menni, és nem hátra. Ez a másik, és a harmadik pedig a percepció kérdése. sok csodát láttunk már, most csodát idézőjelben mondom, hogy hogyan tudott megfordítani, például mondjuk a háborús szankció, vagy békeszankció kérdése, szerintem ennél mélyebb probléma ez a gazdasági előremenés kérdése, mert nem csak arról szól, hogy van ugye ez a nem tudom hány évnyi, mondta, három évnyi stagnálás, hanem van egy kicsit egy ilyen unalomfaktor is, meg egy kicsit az, amit egyébként nálunk jött ki először szám, és nem lett akkora hatás, mint ahogy gondoltam, mert nagyon érdekes volt, a 24-es Kutatóintézet csinálta annó a Partizán megbízásából.
Hogy kivezetné jobban a gazdaságot?
Hogy kivezetné jobban a gazdaságot. És ott ugye egy akkor még csak fél éve, vagy hármed éve lévő Magyar Péter megelőzte, igaz, hivahatáron belül, de megelőzte Orbán Viktor. Szerintem ez a fő kérdés, ha már visszatérünk, ez a fő kérdés, kiről hiszik el az emberek, a saját szavazóik is, és azok a bizonytalanok is, hogy képesek a magyar gazdaságot vezetni, illetve kiről hiszik el azt, hogy képes hazahozni egyébként azokat a pénzeket, amik nem abból vannak, hogy eladják a fél országot.
Hogyha már ilyen potenciális témákról beszélünk, amelyek fölmerülhetnek nagyobb erővel a következő időszakban, én pont az Európai Uniós pénzeket ilyennek tartom, amelyek lehet, hogy alapvetően nincsenek magasan az emberek horizontján, de hogyha azt nézzük, hogy már az elmúlt időszak nem arról szólt kifejezetten csak, hogy fel vannak függesztve ezek a pénzek, hanem hogy véglegesen el is veszíthetjük őket. És ez egyébként 2025-ben megint csak föl fog merülni. 2026-ban még egy nagyságrenddel nagyobb pénz, a helyreállítási alap 10 milliárd eurója van veszélyben, tehát nem csak 1-1 milliárd euró, mint amiről beszéltünk, csak ugye, ami 400 milliárd forint, tehát hogy nem csak erről van szó, amiről 24 végén, vagy majd 25 végén is beszélhetünk, hanem jóval nagyobb összegekről, akkor jól látszik, hogy valakinek ezért egyrészt felelősséget kell vállalni, hogy ez a pénz ez miért nem érkezett meg éveken keresztül magyar gazdaságba, és ez nemzeti érdekeinket sérti, hogy ez a pénz nem érkezik meg. Másrészt pedig, hogyha az uniós pénzek narratívája, tehát hogy valaki vissza tudja hozni, mint hogy Donald Tusknak volt ez a kampánystratégiája Lengyelországban, hogy ő azt ígérte, hogy szemben Kaczynszkiékkel, akik ugye nem tudták hozni a pénzt, ha őket megválasztják, ő majd fogja tudni.
És meg is történt.
Meg is történt egyébként, hogyha ez a ígéret, ami egyébként a magyar választási kampányban szinte biztos, hogy jönni fog, mert hát ott van az asztalon a téma, hiszen fel vannak függesztve a pénzek, megvan az a veszély, hogy el is veszítjük őket. Tehát ezeket tényleg ki kell szabadítani a magyar gazdaság és a magyar emberek érdeke szempontjából. Hogyha ez összekötődik az emberek fejében azzal, hogy egyébként akkor működik az állam, akkor lehet az egészségügyet fejleszteni, akkor lehet az oktatást fejleszteni, akkor lehet a házakat leszigetelni, akkor lehet egy panelprogramot, meg a kádárkockákat újra, hogy mondjam, energiahatékonyság szempontjából is felfejleszteni, hogyha ezek az uniós pénzek vannak, akkor hirtelen élővé válik a kérdés, tehát hirtelen a nem működik az állam témaköre, meg az uniós pénzek témaköre egy témává válik. És én azt hiszem, hogy ez érik most a levegőben, hogy 2025-ben, 26-ban az uniós pénzek témaköre sokkal veszélyesebb témává válhat a Fidesz számára, mint amilyen 24-ben volt.
Mondjuk. De erre is vannak számaitok, mármint arra, hogy kit tart felelősnek a problémákért a magyar társadalom, mert ugye, ha rosszak a gazdasági kilátások, de az emberek nem gondolják azt, hogy ezért a kormány felelős, hanem mondjuk Brüsszel, vagy valami olyan ellenségkép, amit a kormányzati kommunikáció megalkot, abból az ellenzék nem tud semmilyen szinten tőkét kovácsolni, tehát ezt a típusú versenyt kell megnyerni, hogy a felelős és a hiba az össze tud-e kapcsolódni.
Igen, és ezért tartom fontosnak, hogy vizsgáljuk azt is évről évre, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy kinek van igazából hatása arra, hogy Magyarországon a gazdaságban mi történik. És azt hiszem, az látszik nagyon jól a számokból, hogy kopnak azok a felelősség áthárító mechanizmusok, amelyek azt kell mondjam, hogy egy-két évig nagyon jól működtek, főleg a háborúra való mutogatás, ugye nagyon jól működött, és a Brüsszelre való mutogatás, tehát az Európai Unió Európai Uniót felelőssé tévő retorika nagyon jól működött. Emlékezünk csak arra, hogy meg kellett tanulnunk a brüsszeli szankció kifejezést, aminek köszönhetően volt a kormány szerint olyan magas az infláció Magyarországon, mint sehol máshol az Európai Unióban. Tehát hogy voltak ezek a felelősség áthárító mechanizmusok, aminél jobb narratívái a kormánynak a mai napig nincsenek. csak mi azt is mérjük, hogy ezeknek milyen a hatása. És 2024 végén, tehát egy-két hónappal ezelőtt, amikor kijött ez az adatunk, akkor azt tudtuk bemutatni, hogy egyébként a háborús narratíva és az Európai Uniót hibáztató narratíva is kopásnak indult, tehát kevesebben gondolják azt 24 végén, mint 23 végén, hogy az Európai Unió felelős azért, ami magyar gazdaságban történik, vagy az orosz-ukrán háború felelős azért, és nagyobb az a különbség, amivel a kormány felelőssége az első helyen van. És ami ennél is fontosabb talán, hogy még a fideszesek körében is láttunk egy kis kopást ezekben a narratívákban. Tehát mi 2023 végén azt láttuk, hogy az EU felelőssége gyakorlatilag ugyanakkora volt a választók szempontjából a magyar gazdaság helyzetért, mint a magyar kormány helyzete. Ezt most azért egy szuverenitásos logikában megvizsgálnám ezt a gondolkodást, hogy ez így hogyan jön össze a kettő.
Nem kell
de az biztos, hogy azt láttuk, hogy már az EU-s és a háborús narratívának a jelentősége az a fideszes táborban is csökkenésnek indult, az ellenzéki táborban meg egyértelműen a kormány a hibás azért, ami a magyar gazdasággal történik. Tehát ez szerintem meg egy kommunikációs kihívás, mert azt mutatja, hogy előregednek szépen lassan a Fidesz narratívái. Nincs jobb üzenetrendszerük jelenleg, én azt gondolom, hogy még mindig a háború és béke narratíva az, ami a Fidesz legjobb kártyája ebben a jelenlegi helyzetben. Mi csak arra igyekeztünk rámutatni, hogy ez ugyan egy erős kártya a mai napig, de már most sem működik olyan jól, mint egy évvel ezelőtt, és még több, mint egy év van a választásig. Tehát ha nem találnak ki valami újat, vagy a fundamentumokon nem tudnak javítani, akkor ez valószínűleg még tovább fog kopni, és akkor az egyáltalán nem biztos, hogy elég lesz 26-ban is.
Erre mondta azt Lakner Zoltán a Szabad Európában, hogy 2024-ben kormányra került a Fidesz, ugyanis elkezdik az emberek azt gondolni, hogy tulajdonképpen a kormánynak van befolyása arra, hogy mi történik az országban.
Hát igen, meg hogy igazából az a helyzet, hogy és magunkat is kell mindig elszoktatni, nem tudom ezt elégszer elmondani, hogy ha amit gondolunk az igaz, és szerintem miért lenne, vagy szerintem valószínűleg igaz, akkor most a kormány oldal kisebbségben van. Hát csak pár százalékkal, de kisebbségben van a Magyarországon. És teljesen más, amikor a többség gondol valamit valamiről, és annak van egy leképződése az egész hangulatra, mint amikor a kisebbség gondol valamiről, hogy ki a felelős, és azt próbál valamilyen szinten itt, nem tudom, így hangot adni saját magának. Szóval ez az egyik. A másik, az amit sokszor mondok, és tényleg ez így gondolom, van az unalomfaktor az egész kormányzati megítélésben, hogy itt van Orbán Viktor 15 éve él velünk, itt öregszik velünk együtt.
De sokan gondolták ezt 2022-ben
is. Hát biztos, hogy én nem gondoltam, lehet, hogy azon sem, de hogy az egy teljesen más dolog, amikor van kihívó. Ezt nem tudom ezt eleget aláhúzni. És az, hogy ez a közelít, amit mondtál, hogy közelít ahhoz, hogy a kormánynak a felelőssége milyen a gazdasági, az azt jelenti, hogy valami nem megy jól, és aztán az emberek elkezdik ezt érezni. És most van egy másik kutatástok, hogy mennyire felelősek a multinacionális cégek ugye a gazdaság helyzetébe. És ott van egy nagyon egyszerű minden ember által, vagy aki mutatás cégekkel bent dolgozik, vagy hozzájuk megy vásárolni lévő percepció, az egyik az, hogy valaki ott dolgozik, akkor valószínűleg fog fizetést kapni, tehát hogy van ennek egy ilyen része, kivéve, hogy valami leépítése van, de magyarul is van leépítésbe cégekbe. Kettő pedig az, hogy az ember elmegy vásárolni, és hogy elmegy az Aldiba, a, nem tudom, a Lidlbe, a Pennybe, vagy elmegy a CBA-ba, akkor az ott nagyon látja, hogy mi a különbség egyrészt az élelmiszerek minőségében és meg a kiszolgálásban is, és ez a lényeg, hogy a magyar társadalomnak van egy multinacionális fóbiája, sok szempontból jogosan, de azt, hogy arra mutatni, és ugye hiába volt erre komoly kormányzati kampány, hogy a magyar gazdaságnak a hibái belőlük fakad, az egy nagyon nehezen megugorható logikai bukvenc, de hát persze van itt elég logikai bukvenc, amit itt történik mostanában.
De akkor a megélhetési kérdésektől egy kicsit ellépve, van egy meglepő, számomra meglepő adat, ami a Tiszapárt szavazók kapcsán méri azt, hogy a korrupciót ők egy nagyobb problémának érzik, mint a megélhetési kérdéseket, és erre talán két lehetséges magyarázat van. Az egyik az az, hogy amennyiben rosszabbak a megélhetés körülményei, akkor kezdi el zavarni a korrupció mértéke is az embereket, ez egy elég gyakori magyarázat, vagy pedig lehetséges az, hogy ha egy ilyen erős kihívó van, egy ilyen erős ellenzéki vezető van, az ő gondolkodása, az ő témaválasztásai jobban tudják a saját választóinak a témaválasztásait is befolyásolni, mint hogyha gyenge vezetők vannak adott esetben az ellenzék élén, és az látszik, hogy Magyar Péter számára fontos téma a korrupció. Nem tudom, hogy ti itt melyiket látjátok dominánsnak, vagy ha esetleg más gondoltok erről.
Én azt gondolom róla, hogy mind a kettő segít abban, amit mondtál, mind a két tényező abban, hogy a korrupció jelentősége növekszik, és főleg az ellenzéki szavazók körébe, ugye. De én alapvetően arra hívnám fel a figyelmet, hogy korábban két véglet volt narratívák tekintetében a korrupció jelentőségét illetően. Az egyik narratív arról szólt, hogy a korrupció nem érdekel senkit, beáraszta a magyar közvélemény, ezzel nem érdemes foglalkozni, mert politikailag úgyis mindegy. Ez az egyik narratíva. Másik narratíva, és ezt nagyjából a Hatházi Ákosos iránynak mondanám, amely meg azt mondta, hogy csak a korrupcióra fókuszálva kell legyőzni ezt a rezsimet, ami mindent erre a kártyára tett volna föl. És a valóság az eddig is a kettő között volt, jelentőségét tekintve. Tehát igaz az, hogy a Fideszről már nem a korrupció kérdésével lehet leszalámizni további választói csoportokat, hiszen aki el akarta hagyni a Fideszt korrupció miatt, azt hiszem már volt lehetősége az elmúlt 15 évben, hogy ezt megtegye. Az ellenzéki szavazókat viszont eddig is érdekelt a korrupció. Tehát nem volt igaz az, hogy senkit nem érdekel a korrupció. Magyar Péter megjelenése előtt, amikor még a DK volt a legnagyobb ellenzéki párt, akkor például azt mértük, hogy a DK-sok körében a második legfontosabb ügy volt az országban a korrupció kérdése. És Magyar Péternél ez az első helyre ugrott, de ő ugye gyakorlatilag ezzel a tematikával robbant be a magyar közéletbe. Nem véletlen talán, hogy ez még adott egy extra lökést annak, hogy most 1-2 százalékponttal még magasabbra is mértük a korrupció jelentőségét a Tiszás táborban, mint a megélhetési kérdésekkel foglalkozóknak az arányát. Tehát én arra szeretném felhívni a figyelmet, azt hiszem leginkább, hogy az ellenzéki szavazók motiválása szempontjából, mozgósítása szempontjából a korrupció az egy fontos kérdés, de valóban nem ez az a kérdés, amivel egyébként a Fidesznek további károkat lehet valószínűleg okozni. Mert az jól látszik, hogy a fideszeseknek, ami igazából jelenleg fáj ma Magyarországon, azok jóval inkább a megélhetési problémák, és a Fideszre a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogyha a saját kormányát ezekben a kérdésekben, esetleg a továbbiakban nem tartják már olyan kompetensnek.
És ezekben a kérdésekben is az izgalmas leginkább az a település típus szerinti bontás, tehát hogy azt látni, hogy a kisvárosokban zavaró leginkább a korrupció, és itt a demokrácia minőségével kapcsolatos kritikák is magasabbak, mint Budapesten vagy a nagyvárosokban. Ugye az elmúlt időszakban, a Vétóban is, meg más közéleti műsorokban is szó volt arról, hogy a kisvárosokban most valami megváltozott, de tulajdonképpen mivel magyarázható ez, hogy ezen a település típuson tűnik a legélesebb kritika a korrupcióval és a demokrácia minőségével szemben?
Én azt hiszem, ezt is az országjárás alatt látjátok, hogy a kisvárosokban más hangulat van, mint az az apátia, ami egy-két évvel korábban volt, és ez egyébként már az EP választási eredményekben is kitűnt, azóta meg a helyzet valószínűleg csak, hogy mondjam, a ellenzék számára valószínűleg valamivel még kedvezőbb lett. A Tisza a 20 ezer fős vagy a fölötti kisvárosokban 34%-ot, tehát átlag fölötti eredményt ért el, 10 ezer és 20 ezer közötti település típuson pedig 31%-ot ért el már fél évvel ezelőtt is. Na most emellé viszont tennék még kiegítet, mert az látszik, hogy valami tehát történt, már az EP választásokon, ezen a település típuson, amit egyébként Magyar Péter eléggé az országjárása során szintén elég komolyan érintett. És ehhez hoznék egy-két adalékot. Azt mérjük, hogy a korrupció kérdését jelenleg a kisvárosokban tartják a legnagyobb problémának. Tehát többen sorolták az ország legsúlyosabb problémái közé a korrupciót a kistelepüléseknek, a kisvárosokban, mint például Budapesten. És egy másik dolog, ami nagyon fontos a kisvárosokban, hogy nagyon-nagyon rossz a gazdasági hangulat. Tehát, hogyha eddig beszéltünk már elég sokat arról, milyen fontos a gazdasági helyzetértékelés, akkor azt tudom mondani, hogy a 2024-es évre visszatekintve a legrosszabb értékelése a gazdasági helyzetnek a kisvárosokban volt. Tehát a legtöbben a kisvárosokban mondták azt, hogy az ő személyes anyagi helyzetük romlott 2024-ben, És amikor arról van szó, hogy mik a gazdasági kilátások 25-re, akkor szintén a kisvárosokban volt a legpesszimistább a hangulat. Tehát most mondtam három olyan adatot, ami alapján szerintem az jól látszik, hogy a kisvárosokban van valami olyan hangulat, Keszthelytől Jászberényig, ami én azt gondolom, hogy a 26-os választások szempontjából az egyik legrizikósabb tereppé teszi a kormány számára ezt a település típust. Hogyha az 54 körzetről sokszor szokott lenni ebben a műsorban, akkor azt azért tudjuk, hogy Budapest önmagában nyilván nem lesz elég ahhoz, hogy kormányváltást legyen, vagy az 54 körzet meglegyen az ellenzék számára. A megyei jogú városok által dominált körzetekből sincsen elég. Tehát úgy tudnám összefoglalni ezt, amit a kisvárosokról most elmondtam, hogyha lesz változás Magyarországon 2026-ban, az javarészt annak lesz köszönhető, amit a kisvárosok ebbe bele fognak tenni a változás érdekében. Ha az áttörés viszont nem történik meg ilyen rossz gazdasági hangulatban, a korrupció ilyen magas érzékelése mellett sem kisvárosokban, már pedig ez egy olyan településtípus, ami a Fidesznek egy hagyományosan erős bázisa volt az elmúlt 15 évben, akkor viszont nagy valószínűséggel nem lesz kormányváltás Magyarországon.
És ez kiegészítésképpen, ugye itt előző héten voltunk Hajdú Böszörményben, és megyünk még más kis településekkel, vagy kisvárosokba is, és amit szerintem lehet hozzávenni, hogy azért is van egyébként szerintem olyan érzet az embereknek, hogy nagyobb a korrupció, mert direktben közelebbről szembesülnek a kis királyoknak a világával, amit a Fidesz jelent ezeken a településeken, hogy az ott nem tudom, hány ricikusában lévő polgármester, akinek viszont jobban megy, nekünk viszont nem, az ott nem tudom, hány ricikusában lévő osztálygyűlési képviselő, ugye ezt láttuk ugye a Hajdúságban, és nem elég az, hogy van egy ilyen érzet, hogy milyen magas a korrupció szintje, be is kell ezt mutatni, és ugye nem hiába mondtam el ott is, vagy 20-szor, hogy azokon a településeket mondtál, ugye Keszthelytől Fótig, vagy akár Hajdúböszörményben, vagy Hajdunáláson, vagy még tudnám még sorolni, ahol volt áttörés, ahol leváltották a Fidesz regnáló polgármestert, ha nem mutatja be, hogy amit éreztetek korábban, amiért lehet váltva, valóban megtörtént, és nem teszel valamit ez ellen, hogy a múltnak valamilyen feltárása, vagy elszámoltatásban, akkor ez az érzés elmúlik. És akkor amit mondasz, hogy legyen egy áttörés, az így, hogy mondjam, a tenger az így kisimul ebből a szempontból, és itt van egy óriási felelőssége a helyi politikusoknak, hogy, és azt nem tudom elégszer elmondani, hogyha az az érdekük, hogy a településük jusson előre, hogy legyen fejlődés, akkor a korábbiakhoz képest nem az van, hogy a Fideszt kell ilyen szempontból halkan, mind ellenzékiként támogatni. Volt erre példa, ugye jártunk mi is ott a Veszprém 3-asban, ahol azért hogy csöndesebbek voltak az ellenzéki polgármesterek a választásban, hanem az az érdekük, hogy jöjjön az Európai Uniós pénz, aminek a nagy valószínűség az az útja, hogyha kormányváltás van, de ehhez személyesen is kell nekik tenniük, be kell mutatniuk, hogy az előző vezetés miért volt rossz, és amit mondtál, hogy van ez az érzet, ezt kell elmondani, hogy erre ők például személyesen mit tettek.
De erre lehet valamiből következtetni, hogy a kisvárosokban ez a magasnak tűnő száma a korrupcióval kapcsolatban, ez inkább a helyi ügyeknek a kritikája, vagy pedig aki ezt ki szeretné aknázni, ezt a témát ellenzéki politikusként, az országos ügyekre kellene inkább koncentrálnia, vagy pedig a helyi eliteknek az ügyeire?
Hogy pontosan melyik ügyek állnak amögött, hogy ilyen számok jönnek ki, ezt természetesen nem tudjuk, mert nem kérdeztük meg, hogy pontosan mi van a fejében, amikor a magas korrupcióra tesz, és azt választja ki az ország legfontosabb problémáinak egyikeként, de az bizonyos, hogy a különféle szintű szereplőknek különféle szerepük van egy ilyen kampányban, a következő egy évben mondjuk. Tehát ha van 106 jelölt, akinek helyben kell saját magát felépítenie, és egyben a kritikáját hoznia annak, ami addig történt abban a választókerületben, akkor nyilván azoknak a szintű szereplőknek, tehát az egyéni jelölteknek nyilván az lehet a feladata elsősorban, hogy azokat a kis királyokat kinyomozza, hogy mit csináltak az elmúlt időszakban, hogyha helyben köztudomású információk vannak arról, hogy ott milyen csúnya dolgok történtek, akkor azoknak hangot ad. Tehát nyilván az ő szintjük, az egyéni jelöltek szintje szerintem a leghatékonyabb módon az tud lenni, hogy a regnáló politikusoknak mutat rá hasonló üzelmeire. De ugyanakkor az országos politika felől nézve, én azt is gondolom, hogy olyas valakinek, aki miniszterelnök szeretne lenni, vagy országos kampány szempontjából országos üzeneteket fogalmaz meg, annak olyan korrupciós témákkal, vagy olyan módon kell megfogni ezt a kérdést, amely az egész ország számára átélhető jelenség. Ilyen szempontból mondjuk a dubájos történet, vagy a pályaudvar privatizáció, vagy akár a miniszterelnök családjának a gazdakodása, azok nyilván olyan dolgok, amelyek mindenhol elérhetik az inger küszöböt, hogyha megfelelő módon vannak felépítve. Az, hogy egyébként milyen helyi korrupció volt Battonyán, vagy milyen helyi korrupció van, nem tudom melyik Hajdú-Bihar megyei kisvárosban, az nyilván nem fogja elérni az országos ingerküszöböt, vagy ha el is éri, akkor is csak ideig, óráig. Tehát különféle rangú és szintű szereplőknek szerintem más és más megközelítése kell, hogy legyen a korrupcióval kapcsolatban is.
Olyannyira így van ez, hogy amit mondasz, az a mini Dubaj, vagy maxi Dubaj, vagy most milyen
Rákos Dubaj.
Rákos Dubaj történet. Szóval én hiszem, az egy politikai feladat, hogy ezt le lehessen ezt, vagy le kell ezt folytani vidéki választóknak a helyi nyelvére, most abban a nyelvére értem, hogy a helyi dolgaira. Tehát szerintem nincs olyan település a Magyarországon, akinek a többsége azt szeretné, hogy az éppen adott település mellett vagy benne lévő ilyen területet az állam a feje fölött valakinek, külföldi befektetőnek, különböző fura machinációkból átjátsza, eladja, és ebből a település kikerüljön abból, hogy mi épül a település határán belül. Szóval ezt el tudja mondani, hogy igen, azért rossz ez például Szolnokon, mert itt van például a Tiszaparton lévő ingatlan, amit ugyanez jár, vagy azért rossz ez mondjuk Pécset, azért rossz ez Szegeden, vagy akár ennél kisebb települség. Szóval ezt le kell fordítani, ez egy politikai munka. A pályaudvar kérdés ugyanez még egyszer, ezen kéne rugózni rengeteget, hiszen az történik, hogy még egyszer a Fidesznek a saját elveivel 180 fokkal megy szembe, idegen embereknek, akár külföldieknek állami törzsvagyont ad el 99 évre, kizárólagosan azért, hogy megépüljenek azok a plázák, amiket meg akartak már korábban is építeni, és ami korábban, ugye mi még emlékszünk, mi még fiatalok voltunk, amikor Gyurcsány Ferencet és Kóka Jánost egyébként joggal támadták, hogy mit akarnak csinálni a MÁV-val, meg a MÁV tulajdonával, meg ugye ott volt mindenféle machináció, és a Fidesz tényleg országos kampányt csinált abból a tizen, nem tudom hány szájvonal bezárásából, ami ennek az tizedredéke, amit most ők csinálnak. Ez a politikai feladat, hogy ezt lefordítani az egész ország nyelvére, és amit mondasz, nagyon egyetértek veled. Tehát ezekben a településeken, és főleg ezekben a települési szinteken fog a 26-os választás eldőlni, hogy képes-e a Tisza párt, vagy az ellenzék őket megszólítani, és tartósan magukhoz kötni, és tartósan a vezetőiket is magához kötni, hogy érdekeltek legyenek abba, hogy legyen kormányváltás.
Zárásként beszéljünk egy kicsit az akkumulátorgyárakról, mert itt is van egy olyan adat, ami nekem egy kicsit ellentmondásosnak tűnik. Ugye az látszik, hogy a teljes népesség majdnem 70, és a Fidesz szavazóinak majdnem 50%-a nem ért azzal egyet, hogy Magyarországon akkumulátorgyárak épüljenek, és az ok, amiért ezt válaszolják, az a környezetszennyezéstől való félelem, de közben azt látjuk, hogy a környezetszennyezés önmagában a problémák között a sor végén van, szóval, hogy ez hogyan oldható föl ez a kérdés?
Ez úgy oldható föl, hogy önmagában egy rendkívül népszerűtlen kérdés ma Magyarországon az akkumulátorgyárak ügye. 69%-a utasítja el a magyar társadalomnak azt, hogy újabb akkumulátorgyárak épüljenek Magyarországon, köztük a fideszeseknek is egy jelentős része, hogy ezt említetted. Azért nincs ellentmondásban a másik dologgal, amit mondtál, mert hogy viszont nem elég fontos kérdés országos szinten a többihez képest. Uh-huh. Tehát azt hangsúlyoznám inkább, hogy az akkumulátorgyárak önmagában, ha erről van szó, akkor az a Fidesznek nem egy túl kedvező pálya, hiszen a magyar társadalom nagy többsége elutasítja, viszont a magyar társadalom nagy többsége az akkumulátorgyára kérdésénél fontosabb ügynek tartja. Például az árakat, például a fizetéseket, az egészségügy állapotát, korrupciós helyzetet, akár az oktatás színvonalát is, tehát egy nagyon sok kérdés előrébb van ennél. Viszont ez egy épülőben lévő téma, tehát én inkább azt hangsúlyoznám ennek kapcsán, hogy a teljes potenciáját meg valószínűleg még nem látjuk ennek az ügynek. A probléma térképre elég nagy erővel érkezett meg, mert már most többen választották a környezetszennyező ipari beruházások, például akkumulátorgyárak kérdéskörét az ország egyik legfontosabb, tehát top 3 problémájának az egyikeként, mint amennyien választották az orosz befolyást Magyarországon, mint amennyien választották az LMBTQ kérdéskört, és körülbelül hasonló szinten van az akkumulátorgyárak, mint amennyien a migrációt jelenleg Magyarország top 3 problémája egyikeként azonosították be. Tehát nem mondanám, hogy ez senkit nem érdekel, abszolút nem mondanám. Ez egy épülőben levő probléma, ami 2-3 éve még nem is létezett a magyar politikai napirenden, és már most többen mondják azt, mint néhány olyan témát, amennyien megneveznek, amire már több milliárd forintot elköltött az Orbán kormány. Tehát összességében én azt mondanám, hogy azért nincs ez még följebb, mert még mindig jelentős részt helyi ügyként van kezelve. Tehát azt gondolom, hogyha Debrecenben nézzünk meg egy problématérképet, akkor ott az akkumulátorgyára kérdésköre az nem a 12. helyen fog végezni, mint mondjuk egy országos problématérképen, hanem jóval följebb. Ha ugyanezt megnézzük olyan városokban még, ahol van, akkor biztos, hogy följebb van. Biztos, hogy a helyi politikai kampányban, vagy az adott választókerületben fontos téma lehet. Az, hogy országos témaként húzó téma tud-e lenni 2026-ban, én azt mondanám, hogy valószínűleg addig ez már ennyire nem fog megépülni. Ami ezt potenciálisan még nehezebbé és még veszélyesebbé teheti a kormány számára, az a vendégmunkás témakör. Tehát, hogyha nem csak arról van szó, hogy akkumulátorgyárak épülnek, hanem esetleg még a tömeges vendégmunkás behozatal is fölmerül. Na ez már egy még ennél is sokkal toxikusabb téma, hiszen itt 10 évnyi migrációs kampánya szállhatna vissza a Fidesz fejére. Adataink alapján egyébként ez megkezdődött már 2024 végén, és egyébként néhány héttel azután, hogy ezek az adatok nyilvánosságra jöttek, a kormány be is jelentette jelentős szigorítást a vendégmunkás témakörben, egy-két kiskaput hagyva, például a Fülöp-szigeteki bevándorlók behozatala, vagy gazdasági migránsok behozatala tekintetében, de az biztos, hogy a kormány is érzékeli azt, hogy a vendégmunkás téma az olyan, ami egyébként főleg a mi hazánknak egy hatalmas lehetőséget jelentene abban, hogy hogyan tudja visszaszerezni a migrációs tematikát a mi hazánk a Fidesztől, azután 10 évvel, hogy a Jobbiknak a kezéből gyakorlatilag kicsavarta a Fidesz ezt a témakört. Ha a vendégmunkás témakört sikerül letekernie a kormánynak a választásokig, akkor azt gondolom, hogy az akkumulátorgyárak, és általában véve a keleti nyitásból fakadó egyéb ipari, szennyező ipari beruházásoknak a kérdése sem lesz olyan fontosságú, mint azok a témák, amikről az eddigi adásban beszéltünk.
Hát ennek az egyik oldala az, amire most részben válaszoltál, hogy az ellenzék szempontjából ez mennyire egy kiaknázható téma, de egyébként, hogyha azt mondod, hogy hosszú távon a környezetszennyezés épülőben van az emberek probléma térképén, ez egy egyre fontosabb dolognak tűnik, és az egy kérdés, hogy 26-ra ennek mennyi súlya lesz. Azért a hosszú távú gondolkodásában nyilván a kormánypártnak is benne kell lennie annak, hogy mit válaszol erre. Egyébként nagyon érdekes, hogy amíg Áder János volt a köztársasági elnök, akkor az ő ilyen fő attribútuma az volt, hogy ő egy zöld elnök, vagy hogy a környezetvédelem számára egy fontos téma, így formálta a saját karakterét. Igaz, hogy nem volt annyira erős, mint ahogyan Novák Katalin próbálta a saját karakterét formálni, de azért mégiscsak ott volt egy ilyen üzenet, hogy a Magyarország köztársasági elnökének a fő témája az a zöld kérdés. Most látszik-e bármi, hogy hogyan készül a Fidesz arra hosszú távon, hogy ez a téma egyre fontosabb lesz, nem csak szerte a világban, hanem Magyarországon is, mert érezhető hatásai vannak a klímaváltozásnak?
Hát egyszer már eljutott oda a Fidesz, hogy próbálkozzon egy ilyen zöld félfordulattal, de ezt a Covid lesöpörte. Talán kevesen emlékeznek már rá, de 2020 elején, pont azután, hogy 19, azért nagyon nagy részt egy ilyen zöld áttörést hozott európai szinten, és akkor az európai prioritások azért nagyon a zöld irányba mentek, a Greta Thunberges mozgalom az akkor éppen a világkörét, vagy virágkorát élte, és Orbán Balázs akkor éppen azon dolgozott 2020 elején, hogy konzervatív zöld politikát próbáljon meg kitalálni. Tehát volt ez egyszer már fontos téma Fidesznek, de ezt nagyon lesöpörte a Covid a színről, és igazából azóta is olyan tendenciák voltak az európai politikában, amelyek nem kedveznek a zöld tematikának, és 2024 az európai parlamenti választások pedig ennek a megerősítése volt. Ez a ciklus az európai politikában is és ebből fakadóan egyébként javarészt Magyarországon is azt gondolom, jóval inkább a versenyképesség kérdéséről, a gazdasági versenyképesség kérdéséről szólnak, és nem annyira a zöld tematikáról. Tehát most én azt gondolom, hogy pont egy olyan időszakban vagyunk, amely nem a zöld megközelítéseknek kedvez éppen. Az akkumulátorgyárak kapcsán egyébként nem kifejezetten csak környezetszennyezésről van szó, hanem akkor működik jól a környezetszennyezéssel kapcsolatos üzenetrendszer, ha ezt valaki le tudja fordítani az egészségre káros környezetszennyezésként. Tehát itt inkább azt mondanám, hogy olyan környezeti ártalmak, amelyek aztán az egészségi ártalmakat is jelenthetik, vízszennyezés, levegőszennyezés, talajszennyezés, ezek azok a kérdéskörök, amelyek az akkumulátorgyárak kapcsán nálunk az első három helyen jöttek ki a válaszokból.
Szóval az első az az, hogy akkor lehet az akkumulátor kérdésekkel szerintem érdemi politikai tőkét teremteni, hogyha már az összekapcsolás megtörténik, amit mondasz, hogy és fel tudja írni azt, hogy egy településnek ez mennyi bevételt hoz. Szóval, hogyha megkérdeznénk azt, hogy Debrecenben ez mennyire van az első, vagy top három kérdés, akkor aztán a top háromba benne lenne az, hogy nem sikerült egy olyan jelöltet állítani az ellenzéknek, aki képes volt ezt megfelelően artikulálni, az az ellenzéknek a hibája volt, hogy a 24 júniusában. A másik az az, hogy is itt van egy tágabb probléma, hogy mi magyarok mennyire bízunk meg azokban a szervekben, akiknek azt kéne garantálni, hogy mi biztonságban legyünk. Illetve tudják ők monitorozni, hogy az ide települt egyébként kínai, dél-koreai, de legfőképpen kínai akkumulátorgyárak betartják legalább valamilyen minimális módon is a magyarországi és unió szabályokat. Szerintem ennek a szintje körülbelül nullán van, és ennek van egy politikai vetülete, hogy hogyan lehet ezt elmagyarázni, hogy az egy ezzel megbízott, nem tudom, kormányhivatal, vagy főispán helyettes, tényleg oda néz a kínai gyárnak a körme alá, hogy tényleg betart-e minden szabályozást. A harmadik, hála jó Istennek, kevés baleset történik ezekben a helyeken, ugye a nagy részük még nem is üzemel olyan szinten, mint ahogy majd üzemelni fog, ugye a kínai katölgyár még csak ugye próbaüzemet jár Debrecenben, mi a legnagyobb és a legnagyobb fogyasztó és a legnagyobb termelő lesz. De például volt ugye a Dunakanyarban lévő Gödi dél-koreai Samsung gyárban egy incidens, amiben 88 tonnányi súlyosan mérgező vegyszer került a levegőbe, pár hír volt belőle, a helyiek mind tudták róla, de országos szinte nem tudott igazából emelkedni. Ennek az a kérdése, hogy van-e olyan politikai akarat, ami azt mondja, hogy ezek a gyárak effektíve károsak Magyarország számára, nem csak gazdaságilag, mert egyébként az is lehet, hogy azok lesznek a végén, de környezetvédelmileg is, nem beszélve arról, még egyszer, hogy szerintem a bizalma a magyar lakosságnak, és szerintem ebben a fideszesek is benne vannak, az őket hivatott védelmi szervek felé hát eléggé alacsony szinten van. Ez a másik meglátás. Most a harmadik pedig az, hogy ezek a kérdések, ugye, hogy miből lesz aztán környezetvédelmi ügy, ugye az egész rendszerváltásnak az egyik ilyen fő kérdése, ugye a Bősnyi Maros volt, amit korábban nem gondoltak volna, hogy pedig milyen szép beruházásnak indult az a beton szörny, hogy mi fordul ebből, miből lesz egy újabb ilyen Bősnyi Maros, hogy ki fog tudni ezen dolgozni politikailag, hogy ki lehet benne olyan szempontból nem fantáziát, hanem hogy veszélyt, hogy ezt a magyarok is el tudják teljes mértékben hinni. Szóval szerintem itt van itt egy ilyen lehetőség, és amit mondasz, ezt kétszeresen aláhúzom, hogy nem fognak tudni ezek a gyárak működni külföldi vendégmunkás nélkül. Mert egyszerre van ugye megint ez a logikai ugrás, hogyha 1% környékén van a munkanélküliség Magyarországon, akkor hogyha épített a magyar kormány nagyon sok milliárd állami támogatásból több tízezer főnyi plusz munkást igénylő gyárakat, akkor valahonnan oda az emberek menni fognak dolgozni. És jól látta ezt a kormány, és hogy kijött ugye pont talán szilveszter környékén, hogy lesz egy új, nagyon radikális szabályozás. Nem ilyen radikális lesz, mint ami ott be lett harangozva, de pontosan tudják azt a kormányzatban, hogy amiket megígértek különböző külföldi partnereiknek, hogy itt milyen kapacitás lesz majd számukra, azt nem tudják magyar munkaerővel megugrani. Ezért ebben az évben, hogy ezek a gyárak üzembe fognak állni, akkor szükségük lesz külföldi vendégmunkásra. És az, amit mondasz, egy politikai terep, szerintem nem csak a mi hazánk számára, hanem az ellenzék, vagy a Tisza párt számára is.
Köszönöm nektek a beszélgetést. Nektek pedig köszönöm a figyelmet. Jövő héten is lesz vétó, akkor már túl leszünk annak az évfordulóján, hogy Novák Katalin lemondott, és Magyar Péter pedig belépett a közéletbe. Jövő héten mi is azzal fogunk foglalkozni, hogy mi történt az elmúlt egy évben. Hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, és kövessétek a Vétót a podcast felületeken is. Sziasztok!